Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Ferenc pápa Communione e Liberazione mozgalomhoz. Don Giussani karizmáját elismeri az egyház, ő karizmatikus ember, meggyőző nevelő és az egyház hűséges fia. Stúdióbeszélgetés Zátoni Maura Bencé szerzetes nővérrel, a németországi Aibingen monstorának tagjával, a Szent Benedeki lelkiség gyökereiről és Szent Hildegard von Bingen bencés apátnő lelki forrásairól. A pápa a Communione e Liberazione mozgalomhoz. Don Giussani karizmáját elismeri az egyház. Ilyet régóta nem látott a Szent Péter tér. A 100 éve született Don Giussani emlékezetére az általa alapított Communione e Liberazione mozgalom 60 ezer tagja. Zömében fiatal egyetemista jött egybe, hogy kifejezésre juttassa az alapító iránti hálás szeretetét és a Péter utód Ferenc pápával való egységét. A Szent Atya maga is meghatottan szemlélte az egész teret betöltő nagy kommuniót, melyet gyökerében Don Giussani már 1954-ben megalapított Milánóban, és amelynek közösségei 1960-tól kezdve gombamódra szaporodtak Olaszország egyetemi városaiban közösség és szabadulás névvel. Ferenc pápa személyes hangon adott hálát Don Giussaninak, akinek könyveit fiatal papként Argentínában maga is szívesen olvasta. Don Giussani igazi atya és mester volt, aki korának összes emberi nyugtalanságával szembesült, és amire a maga pedagógiai és missziós szenvedélyével válaszolt. Az egyház elismeri a Szentlélek adta karizmáját a lelkek közös javára. A dicsérő szó mellett a pápa megállapította, az alapító halála után a mozgalom soraiban támadt komoly problémákat és nehézségeket, amitől az egyház és a pápa maga is sokkal többet remél. Alapos megkülönböztetéssel keressék meg azt, ami lehatárolta Don Giussani eredeti karizmájának termékeny lehetőségeit, de ne féljenek a nehézségektől és a szenvedéstől, mert a válság javukra és gyarapodásukra válik. Hosszú beszédében a Szent Atya három témát érintett, amelyben Don Giussani legfontosabb jellemzőit hangsúlyozta. Ő karizmatikus ember, meggyőző nevelő, és az egyház hűséges fia.
Don Giussani uomo carismatico.
Az alapító karizmája mindenekelőtt egy olyan személyes vonás, amellyel fiatalok ezreit vonzotta magához. Mindössze 15 évesen érintette meg Krisztus titkának áramütésszerű felismerése, hogy az Úr az egész valóság egyesítő középpontja. Ahogy Ratzinger bíboros mondta róla egykor, Don Giussani életei szíve tekintetét mindig Krisztusra szegezte, és így megértette, hogy a kereszténység nem egy intellektuális rendszer, dogmák halmaza, sem nem moralizmus, hanem a kereszténység egy találkozás, egy szeretett történet, egy esemény. Don Giussani vonzotta, meggyőzte és megterítette a szíveket. Ezt a karizmát örökölte meg a mozgalom, amit így most hűségesen őriznie kell, és a lélek erejében továbbra is éltetni kell. Nem az alapító karizmán kell változtatni, mondta a pápa, hanem azt a mai körülményekre kell alkalmazni.
Don Giussani educatore.
Meggyőző neveléként Don Giussani kora fiataljainak, és ezek a 68-as évek, szellemi és lelki eltévejedésével szemben saját személyes Krisztus élményét állította. Rendkívüli képességgel érezte meg a fiatalokban az élet értelmének sürgető keresését, amelyet az igazság utáni vágy szított bennük. Amikor ő meglátta a fiatalokban ezt a vágyat, félelem nélkül, bár minden kényszertől mentesen tárta előjük a keresztény hitet, ami aztán megszabadította őket a szokásokhoz alkalmazkodó konformizmustól.
Giussani, figlio della Chiesa.
Harmadik témaként említette Ferenc pápa Don Giussani egyház iránti hűségét. Olyan pap volt ő, aki nagyon szerette az egyházat. A 60-as, 70-es évek intézmény ellenes világában mindig szilárdan megőrizte hűségét az egyház iránt, amelyet gyengéden szeretett, mert hitte, hogy az egyház Krisztus tovább élése a történelemben. Így szólt fiataljaihoz. Te rátaláltál erre a társaságra, és ez az a mód, amivel Krisztus kopogtat a házad ajtaján. Ezt a szép szót használta, kompania, társaság. A mozgalom csoportjai számára társaságot jelentettek, amelynek tagjai találkoztak Krisztussal. Valóban, nyugtázta a pápa, az egyháza megkereszteltek társasága, amely mindent egyben tart, amiből mindenki meríti az életét. Beszéde végén a pápa a találkozás és az egymás keresése fontosságára emlékeztette őket. Bízzanak! A gondviselés egy válság időszakában teremtette őket, éppen ezért tudnak felülemelkedni a mostani nehézségeken, majd az üzenet segítségét kérve a pápa megáldotta a Szent Péter téren összesereglett Communione Liberatione mozgalom 60 ezer tagját. Stúdióbeszélgetés Zátonyi Maura bencés szerzetes nővérrel, a németországi Aibingen monostorának tagjával. Október 7-én múlt pénteken este a római Santa Maria dell'Anima német pápai kollégium tudományos intézetének könyvtárában Szent Hildegard von Bingen egyházdoktorra avatása 10. évfordulójának emlékére ünnepi megemlékezést tartottak, amelyen Zátonyi Maura bencés nővér nagy sikerű, vetített képes, német nyelvű előadást tartott a 12. században élt Szent Hildegard von Bingen bencés apátnő életéről, szerte ágazó munkásságáról és legfőként gazdag lelkiségéről. Most hallgassák meg a Maura nővérrel készített beszélgetés sorozatunk első részét. Mi adja a Szent Benedek rendjének, mármelyik változatában is nézzük, a belső stabilitását, túl a stabilitás locin, tehát a helyhez kötöttségen, mi az, ami olyan stabil zömök, megbízható rendé teszi ma is napjainkban is?
A stabilitás álhatatosságnak az alapja a diszkréció. Ez nagyon nehéz lefordítani, ez a megkülönböztetés. Szent Benedek nem vetette Szent Ignáctól, talán Szent Ignác vette Benedektől, ez a megkülönböztetés, diszkréció, az, hogy bölcs mértéktartás. És ez az, ami Szent Benedek regulájában olyan zseniális, és ezt Hildegárd is gyönyörűen bemutatja, az, hogy Szent Benedeket ő mint második Mózes ábrázolja. És megmondja, hogy az első Mózes kőtáblákra nehéz törvényt írt, amiért az emberek nehezen tudták megtartani, kemény kőtáblákra írt törvény volt. És jött a második Mózes, az Krisztus, aki a kőtáblákat úgymond átlyukasztotta. És Szent Benedek is ugyanígy egy első Mózesből egy második Mózessé lett. Mi tudjuk, és ezt Hildegárd is így leírja, Szent Benedek először nagyon szigorú apát volt, meg is akarták mérgezni, mert annyira szigorúan akartott a szerzeteseket tartani, és ezt nem bírták el is. Benedek belátta, hogy a szerzetesi életforma nem abból áll, hogy ilyen aszkéta akrobatizmusokat csinálunk, hanem az, hogy minden ember számára az üdv útja nyitva áll. És ezért ez az első Mózes, ez a szigorú Szent Benedek egy bölcs mesterré vált, és ez tükrözi vissza a regulája. Tehát Szent Benedek regulája tényleg az utat mutatja, hogy hogyan lehetünk boldogok. Az Úristennel. Tehát az, hogyha megtalálom az üdvömet, illetve elfogadom az üdvömet. Azzal kezdődik a regulája, Zsoltár idézet, ki az az ember, aki jó napokat akar látni, úgymond ki az az ember, aki boldog akar lenni. Hát szerintem mindenki azt mondja, hogy én. Ki az, aki nem mondaná, hogy én nem. És akkor leírja a regulájában, hogy milyen ennek az útja. És kezdődik engedelmesség. Hú, ezt a szót ki se lehet ma már mondani, hogy engedelmesség, legalábbis én ugye Németországban élek, ott ezzel gondok vannak. De nézzük bele a latin szóba, obediencia, azzal kezdődik, hogy audire, meghallani. Hogyha én valakire hallgatok, akkor én ahhoz tartozom. És az engedelmesség nem az, hogy amit valaki mond, azt csinálom, hanem hogy odahallgatok, és egész bizalmamat neki ajándékozom, és látom, hogy tényleg jót akar nekem, és persze, hogy akkor megteszem, amit mond. Az engedelmesség ez a szeretet viszonya szeretete között. És amikor Szent Benedek az engedelmességről ír, meg kell nézni, ha valaki így elsőre elolvassa, picit meg is lehet hihetni, hogy mennyi mindent azonnal le kell tenni, mindent, hogyha jön a harangszó, futni kell, meg minden. De olvassuk el a regulát, az nem imperatív, az mind kijelentő mond. Ha valaki szeret, akkor meghallja a harangszót, azonnal fut. Ott nem futni kell, hanem aki szeret, az azt csinálja. Tehát az egész fejezet, az mind kijelentő mód. Ha én szeretek, akkor nekem nem kell azt mondanom, hogy nekem most oda kell mennem a szeretethez, hogy dicsérjem, hanem akkor az egy belső ösztön azonnal ugrok, hogy csináljam, amit a szeretet nekem mond. Tehát ez az engedelmesség, ez az audire, ob audire. Istenfélelem. Hú, ezt se lehet ma már elmondani, mert mindenki megijedt tőle. Hildegárd Szent Benedek regulájában az istenfélelem az szinte az alap mindennek. Szentírásban is az istenfélelem az az alapja az Isten kapcsolatunknak. De ez nem valami félelem, hogy félek Istentől, és ezt Hildegárd egy víziójában csodálatosan megmutatja. Az istenfélelmet egy női alakban ábrázolja, aki tele van szemekkel. Az istenfélelem azt jelenti, hogy én teljes figyelemmel arra figyelek, akit szeretek. Valaki azt mondta, hogy ma lehet, hogy ezt az alakot csupa füllel ábrázolnám, valaki azt mondta, csupa szívvel. Pont ez, hogy egész lényem semmi más, mint egy nyitottság a szeretet felé. A szeretett lény Isten felé. Ez az Isten félelem. És akkor persze, hogy vigyázok arra, hogy akit szeretek, azt ne bántsam meg. És az istenfélelem ebből áll, hogy akkor tényleg figyelmes vagyok mindenre, hogy azt csináljam, amit a szeretett tőlem, amivel neki tetszeni tudok. Szent Benedeknél is ez egy nagy ilyen motto az életén, Istennek tetszeni.
Mennyiben vonzó ez a Szent Benedeki Isten kapcsolat, Isten és ember kapcsolat, megy a kettő rögtön, egy órájt labóra, imád az Istent, és a dolgozatársaiddal az ő dicsőségére. Mennyiben vonzó ez ma férfiak, nők körében?
Ez attól függ, hogy hogyan fordítjuk le. És szerintem, hogyha ezt jól lefordítanánk, akkor én mindig azt mondom, hogy szerintem a szíve mélyén mindenki bencés szeretne lenni. Ez attól függ, hogy hogyan tudjuk tényleg ezt megmutatni, és ehhez nem kell kolostor falai között élni. Tehát a bencés lelkiség az nem abból áll, hogy én most egy fekete fájtlat hordok, és kolostor falai mögött áll. Persze, az egyik út ez, és ez nagyon jó, hogy vannak, akik vállalják ezt az életet, akik tényleg reggel 5:30 odaállnak, és imádkozzák a laudes, meg napjában többször összegyűlnek, egy családanya ezt nem tudja tenni. Viszont egy családanya számára is megvan a bencés út. Hát pont ez ugye, ez a megkülönböztetés által istenfélelem, engedelmesség egy családban is ugyanúgy megvalósítható. Úgyhogy szerintem ez minden szerzetes rendnél van, de nálunk is megvan ez a harmadrend, oblátának hívjuk. Tehát, hogy a világban is ezt a bencés lelkiséget gyakorolni. És én, hogyha Hildegárdról beszélek, megpróbálom minden embernek ugye szívére kötni, vagy hát érthetővé tenni, hogy itt majdnem egy-két tipp van ahhoz, hogy hogyan lehetünk boldogok, mert az Úristen azt akarja, üdvösségi üzenet semmi más, mint hogy az Úristen minket boldoggá akar tenni, mert akkor boldog az Úristen, és valahogy ezt megérteni. És Szent Benedek ehhez ad, most azt mondom, néhány tippet. De mint ahogyan más szerzetesi regulák is, vagy szabályzatok is, valójában mindegyik megpróbál valamilyen úton az Úristen vezetni, és az egyik embernek ez passzol jobban, a másiknak ez passzol jobban. Csak ez mindig tőlünk függ, akik ezt éljük, mi így kolostor falai mögött, hogy ezt úgy fordítsuk le, és olyan meggyőződéssel sugározzuk ki, hogy tényleg megkérdezzenek minket, hogy mi a titka, hogy ti tényleg így tudtok élni.
Beszélgetésünk kezdetén szóltál volt arról, hogy rendtársad, Angelika nővér, elvesztette a látását, jöttél te, az Isten megnyitotta a szemedet annak a látására, amit ő már úgy nem szemlélhetett. Ennek most már több esztendeje a történetnek. Aztán belekerültél ebbe a hatalmas nagy útba, ami Hildegárd felfedezése, újra felfedezése és átadása, mint ahogy most ebben a rádiós műsorban történik. Nagyon benne vagy most már is. A közepében vagy bent, vagy hogyan látod te most ezt az utat?
Igen, ez teljesen személyes, vagy azt mondom, hogy én vagy mindig szabadságon vagyok, vagy mindig dolgozom. Mert tényleg ez nálam nem csak 24 óra, majdnem 36 óra Hildegárd. Úgyhogy én azt mondom, hogy igen, szerzeteseknél legalábbis én úgy látom, hogy ez egy akkora megbízatás, hogy én nekem a hivatásomnak ez a konkrét formája, hogy Hildegárdot és a bencés lelkiséget megpróbálom így lefordítani emberek számára. Egyrészt tudományosan dolgozni, az is egy formája, a missziónak is, mert tényleg ott emberekkel vagyok kapcsolatban, akik lehet, hogy az Úristenről soha nem hallottak, vagy más formában, és akkor így tudományosan dolgozunk, de ugyanakkor ezt lefordítani sok-sok ember számára. Tehát azért számomra ez, mondom, vagy mindig dolgozom, vagy mindig szabadságon vagyok, mindig a hivatásomat élem.
Ebből adódnak találkozások is?
Nagyon
csoportokkal, személyekkel, fiatalokkal?
Nagyon sok. Hát az egész életem pont ebből áll. Fiatalokkal is, persze egyetemistákkal, de most így legtöbbször inkább így a felnőtt képzésben, vagy a tudományon keresztül, inkább ilyen akadémiai szinten, illetve megalapítottuk a Szent Hildegárd Akadémiát. És ennek pont az a célja, hogy tudományos kutatás az egyik oszlop, a másik oszlop pedig az, hogy ezt átadjuk másoknak. És ezáltal nekem rengeteg emberrel van kapcsolatom. Mint csoportok is, de nagyon sok személyes. Már maga a Szent Hildegárd Akadémiának úgymond az elnökségi tagjai, azok is mind ilyen szempontból barátok. Ott is lehet nézni, hogy vagy együtt dolgozunk. Tényleg mindegyikünk a szívének minden szálával beveti magát, és tesszük azt, hogy tényleg megpróbáljuk Hildegárdnak az üzenetét a mai társadalomban, a mai kihívások láttán továbbadni.
És Benedek pápával van-e valamilyen kapcsolata a közösségnek, vagy neked? Lévén, hogy azért neki lehet köszönni éppen 10 esztendeje, Hildegárd egyházdoktora avatását, ő tud valamit rólatok?
Persze, hát annak idején ő hívott meg néhány tudóst egy bizottságban, hogy készítsük el azokat a tanulmányokat, amik szükségesek a szentélyavatáshoz, tehát ehhez az eljáráshoz, illetve az egyháztanító
vállalatáshoz. Még akkor az ipáposánkos során?
Pontosan. Ez úgy volt, éltünk a Szent Hildegárd Kolostorban, és ez csak jön egy telefonálás Rómából, hogy a pápa Hildegárdot ugye szent akarja avatni, és egyháztanítóvá. Viszont ehhez kell egy bizottság, ahol kutatók ülnek, és megírják ezeket a tanulmányokat. És akkor egy jezsuita atyával ketten mi írtuk meg a teológiai tanulmányokat. És ennek az volt a lényege, hogy először a műveit kellett bemutatni, utána tanításának lényegét, utána az, hogy hogyan látták őt a korabeliek, az akkori emberek, ezeket a levelei alapján próbáltuk meg földolgozni, akkor, hogy készítsünk egy szöveggyűjteményt már akkor is, hogy melyek azok a szövegek, ami így tényleg a tanítását a legjobban összefoglalják. Pont én előtte pár héttel adtam le a doktorimat, akkor Hildegárdról kellett doktorálnom, persze, és pár héttel utána jött ez az egész, úgyhogy mondtam, na, most egy második doktorit írtunk meg közösen, mert tényleg azáltal kellett bemutatni, hogy ő doktor eklézie. Így persze Benedek pápa olvasta ezeket az írásainkat.
Találkoztatok is vele?
Én nem találkoztam vele személyesen, az apátnő ment be az egyháztanítóvá avatás után, a szentmise után ő mehetett be. Még mindig így van azért hierarchikusan, hogy az apátnő képviseli az egész közösséget, úgyhogy ő találkozott vele. Meg egyszer még az apátnő meglátogatta, itt akkor már, azt hiszem emeritus már, de akkor ilyen. Már pontosan, és akkor egy könyvet ajándékozott neki. Ja, és akkor még jött a következő történet, amikor 90 éves lett, akkor már a következő apátnő volt, és akkor megkértek, hogy írjunk valamit, volt egy ilyen festschrift, azt hiszem magyarul is festschriftnek szokás mondani.
Gyűjteményes köszöntőkötet.
Igen, 90 éves születésnapja alkalmából, és akkor az apátnővel együtt írtunk, és abban méltattuk, hogy Benedek pápának a teológiája, illetve Hildegárd teológiája hogyan függ össze. És a téma a hitremény szeretet volt, ugye pápa erről írt az enciklikáit, és akkor, hogy Hildegárd művében hogyan van összhangban. És erre az írásra a pápa személyesen írt egy köszönő levelet, és személyesen írta alá. Ezt persze ezt őrzöm, mint ereklyét.
Kedves Maura nővér, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mindazt, ami a szívedből előjött, és ahogyan megismerted és megszerettetted velünk Hildegárdot. Jó Isten áldását kérem rá munkádra. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Az Áltonyi Maura Bence és szerzetes nővérrel készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.